Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kezdik el hallgatni a délutáni műsort itt a Kossuth Rádióban. A kedvükért is mondom, hogy mivel foglalkozunk 17 óráig. Éhínség, szárazság, gyakorlatilag földi pokol az, ami Szomáliában van, és lassan az is, ami Haitin. Magyar segélyszervezetek munkatársai is ott vannak. Van, ahol tudnak segíteni, van, ahol tudnának, ha hagynák őket. Van, ahol életveszélyesen megfenyegetik őket, és mégis tovább csinálják. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa a vendég ebben az órában. Elfogadni és felfogni is nehéz, hogy Kelet-Afrikában az asszály és a fegyveres konfliktusok miatt 10 millióan éheznek. A helyszínről is hallanak majd beszámolót. Afganisztánban is segítenek magyarok, ők is mesélnek majd ebben az órában. És hogy Afrikában, ott helyben hogyan próbálnak meg úrrá lenni az élelmiszer hiányon, ezt is szóba hozzuk majd. És azt is, hogyha a segítségről beszélünk, akkor azzal vajon mit lehet kezdeni, hogy lassan senki nem finanszírozza majd a segélyprogramokat, mert lassan mindenhol gyanús, hogy azokat militáns szervezetek nyúlják le. Ez tehát a téma ebben az órában, a szerkesztő MDNS Tamás, a telefonszámunk pedig 061-328-7873.
Közelről a Kossuth Rádióban.
Kezdjük azzal, hogy Maliban életveszélyesen megfenyegették az Afrikai Magyar Egyesület árvaházban dolgozó munkatársait. Tamásiné Keresztes Éva társaival és két kislányával azért utazott a nyugat-afrikai országba, hogy ott árvaházat alapítsanak és segítsenek. Nánási Gabriella beszélgetése.
Önnek egy kérése volt, amikor szerveztük ezt az interjút, mégpedig az, hogy miután a rádiós vonal magántelefonszámként jelenik meg majd az ön készülékének a kijelzőjén, hogy a mobilomról csörögjek önre. Miért volt erre szükség?
Azért volt erre szükség, mert már nem veszek fel ismeretlen számokat.
Ez a fenyegetések miatt van?
Igen. Igazából akkor kezdem az elején, jó? Tehát mikor megérkeztünk ide Bamako-ba, az volt az első dolgunk, hogy egy házat találjunk az árvaház megnyitásához. Rengeteg házat megnéztünk, és persze, ahol egyből mindig az volt az első, hogy egyből mondtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, mondtak, hogy árvaház, akkor azt mondták, hogy nem, köszönjük. Mire végre rátaláltunk arra a házra, amit kibéreltünk. Egy férfi azt mondta, hogy a tulajdonosnak a fia, elmondtuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Én azt mondta, semmi probléma vele, ha mindig fizetjük rendesen a számlákat, ő 3 hónap kaukciót kér, és 3 hónap előleget. Hát egy kicsit soknak tartottam, de mivel nem engedett az árból, ezért úgy döntöttünk, hogy jó, rendben, és miután megtörtént ugye a szerződés, ez a férfi ugye elkezdett először csak így személyesen engem úgymond zaklatni és jönni, de csak így a magán dolgaival kapcsolatban, tehát hogy feleségül menjek hozzá, nem foglalkoztam vele. Na már most megjött a tulajnak a felesége, és kiderült, hogy ez a férfi, aki nekünk bérbe adta az ingatlant, nem is a tulajnak a fia. Kiderült az, hogy ő nem is akarja, hogy árvaház legyen, ők nem is akarták egyáltalán az ingatlant bérbe adni, tehát igazából az egész, amire épült, az egy hazugság volt. És miután én elkezdtem hívni az ügyvédet, meg ezt a férfit is, hogy akkor tisztázzuk a dolgokkal, utána kaptam már olyan telefont, hogy ha nem takarod haza, akkor se tese, a gyerekeid nem jutnak ki élve Maliból.
Kitől jöttek ezek
nem
az
tudom,
üzenetek?
Nem tudom, ismeretlen számról jött. De mivel nekem senkivel itt nem volt konfliktusom, én arra gondoltam, hogy erről a férfitől jött, hiszen a saját érdekeit se fogadtam el, tehát én nem akartam tőle semmit, plusz még az, hogy utána én elkezdtem őt keresni, hogy hát nem ebbe állapodtunk meg, nem ez van a szerződésben, és utána jött ugye ez a telefon, akkor én egyből felvettem igazából a kapcsolatot, hogy most mit csinálja.
Ugye ön nem először jár Afrikában, mint önkéntes, tehát igen, nagyjából azért ismeri a kinti viszonyokat, ismeri, igen, gondolom az emberek mentalitását, hozzáállását, a körülményeket, tehát hogy elég nagy rálátása van a kinti életre. Ön amikor úgy döntött, hogy a két kislányát magával viszi, akkor úgy érezte, hogy ez biztonságos lesz?
Igen, tehát nekem az első két utamnál én nem éreztem ezt. Az a baj, hogy az a réteg, akinek tényleg segíteni kéne, a szegény réteg, sajnos ők hozzájuk el se jutottunk szinte, mert azok gátolnak, azok akadályoznak itt, akik jó módban élnek. A gazdag ember itt egyszerűen nem törődik a másikkal. Nem érti meg, hogy egy európainak miért fontos az, hogy itt esetleg segítsem, és mivel nem érti, ezért fél tőle, és agresszívan áll vele szembe.
Amikor megkapta az első fenyegetést, akkor miért nem ült fel egy repülőgépre a két kislányával? Tehát mi tartja ott?
Az első éjszaka után én fölhívtam az AHU-t, és felhívtam a rendőrséget. Mind a két helyen azt kaptam, hogy ne aggódja, ez csak egy fenyegetés, nem kell félnem. Van kinni egyébként egy nagyon jó barátom, aki fogyatékos gyerekekkel foglalkozik. Ő volt egyébként az első, akit felhívtam. Ide jött hozzánk, ő is nyugtatott, hogy nem lesz semmi baj. Van egy őrünk, megvéd minket, biztos, hogy nem lesz baj. Tehát az első felindulásom az volt, hogy na fölünk az első gépre és hazajövünk. Ugye eltelt egy éjszaka, én is gondolkodtam, hogy nem ezért jöttem ide, szeretném végigcsinálni, nem lesz semmi baj. És azt gondoltam akkor még, hogy igen, mi mindig itt a helyem, és végig kell csinálni.
Ezt miért múlt időben mondja? Azóta változott valami?
Az utána lévő időszak, ez az állandó telefonos zaklatás, SMS-en való üzenetek küldözgetése, az, hogy dörömböltek az ajtónkon, hogy takarodjunk innen. Tehát utána megtört bennem valami. Azt gondolom, hogy elvesztettem azt a hitemet itt, amiért idejöttem. Az álmaimat, tehát remélem, én azt gondoltam akkor, hogy mindent elvesztettem, elvettek tőlem mindent. De azt próbáltam a gyerekeimnek is megmutatni, hogy igenis, hogy van lehetőségünk, akkor segítenünk kell. De ő ugye erre azt látták, hogy az anyu segít, és ők meg ránk támadnak. Én nem ezt akartam, és akkor azt gondoltam tényleg, hogy elvesztettem így mindent, és hogy menjünk haza, és már ne jöjjünk vissza. Addig sajnos, amíg le nem zárult, el nem tudtunk jönni ebből a házból, addig ez volt bennem, és miután el tudtunk jönni, és igazából el tudtam menni egy keresztény templomba, egy Isten tiszteletre, az valahogy újra feltöltött. És azt gondolom, hogy helyünk van itt, és segíteni kell, de egyedül nagyon kevés vagyok.
Gondolom, hogy akkor ezt a történetet itt elengedték, tehát hogy abban az épületben akkor nem fog árvaház működni. Mi a további lépés? Más helyen, másik településen keresnek egy újabb épületet?
Hát igazából azt az összes pénzünket elvesztettük. Amit arra szántunk, hogy bérlünk egy épületet, az sajnos az elment. Nem olyan őszintén, én hazamegyek, tehát mi augusztus 9-én hazaérkezünk. Azt gondolom, hogy fel kell ebből töltödni úgy igazából otthon is. A férjem is ugye nagyon aggódik a gyerekek miattam, hogy épségbe érjünk haza. Igen, az Egyesület szeretné folytatni ezt az árvaház létesítését máshol. Én azt tudom, hogy én most hazamegyek a lányaimmal, a férjemhez. Nincs választásom igazából attól, hogy feltöltöttem, az azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy segíteni kell, de amit régebben azt gondoltam, hogy egyedül is menni fog, arra rájöttem, hogy nem megy egyedül. Tehát egyedül nőként kint lenni nem megy. Nagyon nehéz ezt így beismerni, hogy sajnos nem sikerült az, amit szerettem volna.
Ha nem lennének kint a kislányai, akkor maradna?
A gyerekeim nélkül nem tudok élni. Én csak úgy tudtam ezt elvállalni, úgy dönteni, hogy jövök, hogy tudtam, hogy ők is jönnek velem.
Kudarcként éli meg a történteket?
Igen. Én úgy jöttem ugye otthonról, hogy mindent feladtam. Feladtam a munkámat, veszélybetettem a házasságomat. Én nem gondoltam, hogy ennek ez lesz a vége.
Mennyi időt töltött volna kint? Tehát az eredeti terv az mi volt?
Az eredeti terv az az, hogy egy év, hogy beinduljon ez az árvaház. Legyenek állandó önkéntesek, legyen egy olyan hölgy, akit itt esetleg találok, akiben megbízok, és ő mindig ott van a gyerekekkel. Én azt szerettem volna, hogy ez beinduljon, hogy működőképes legyen.
Tamásiné Keresztes Évát hallották az előző percekben, Nánási Gabriella beszélgetett vele.